Szeretett testvére, bizonyságtételem alapigét Pál apostolnak a galáciabeli gyülekezethez írt leveléből olvasom, a harmadik résznek a 15. és azt követő verseiből. Testvéreim, emberi módon szólok, a megerősített végrendeletet, még ha emberi is, senki sem teheti érvénytelenni, vagy nem tolthatja meg. Ezt pedig így értem, azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt Isten. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, a reformáció hónapja elmúlt már, amelynek a során vasárnapról vasárnapra igyekeztünk mi is a reformáció örökségét, illetve az egykori örökség mai érvényes üzeneteit, időszerűségeit megfogalmazni, és lassan vége lesz most már a reformáció 500. jubileumi esztendejének is. Azért mondhatjuk, hogy lassan, mert a magyar reformátusság, mondhatjuk úgy is, a magyar protestantizmus igyekezett úgy elosztani az ünnepi évnek az eseményeit, hogy ne egyszerre, nemhogy nem egy napra, de ne is egy hétre vagy egy hónapra összpontosuljanak a különböző rendezvények itt a Kárpát-medencében, hanem az egyházkerületek, vagy akár az egyházmegyék, az egyházak igyekeztek ezt az egész évet felhasználni, elosztani tehát az eseményeket tavasztól egészen a múlt hétig, annak érdekében, hogy minél többen részt vehessünk az ünnepi alkalmakon, hogy azon ne csak a helybeliek lehessenek ott, hanem a máshonnan, a messziről érkezettek is együtt ünnepelhessenek egymással. És ez történt az elmúlt héten is, amikor ahogy mi mondjuk, a felvidéki magyar reformátusság, ahogyan ők mondják, hivatalosan és valóságosan is, hiszen nem csak magyar reformátusok, de szlovák reformátusok is tartoznak abba az egyházba, tehát a szlovákiai református keresztény egyháznak az úgynevezett központi reformáció ünnepsége pénteken volt, Rimaszombatban, ahol az ünnepi zsinati ülésen megünnepeltük a reformáció jubileumát, és azután pedig átvonultunk a Tompa Mihály gimnázium melletti térre, ahol átadták, leleplezték, felavatták, felszenteltük azt az emlékművet, amely a gályaraboknak állít emléket, hiszen sokan mentek gályarabságra, de arányaiban, létszámban a legtöbben Gömörből, Gömörországból, ahonnan kifejezetten sok lelkipásztort elítélve mondták ki az ítéletet, és nem is mindenkin hajtották végre, mert nem volt jelen mondjuk, de Gályára is nagyon sokakat vittek, hurcoltak onnan, és ezért ennek az emlékműnek igazán helye van ott, azon a vidéken, abban a városban, azon a környéken, ahonnan sokan a gályarabsággal vallották meg Istenbe vetett hitüket. És amikor az átadó ünnepség volt, akkor az ottani gimnáziumnak az egyik tanulója elszavalta Tompa Mihálynak a Gályarab fohásza című versét, amit Tompa egyes szám első személyben fogalmazza meg, egy gályarabnak a szájába adva fogalmazta meg, írta le az imádságot, a fohászt, amiben a gályarab ugyanúgy, mint az előbb olvasott ószövetségi történetben Ábrahámról olvastuk, hogy oltárt épített és segítségül hívta az Úr nevét, ugyanúgy oltárt ugye nem épített, nem is tudott volna a gályán, de segítségül hívta az Úr nevét. És éppen ez az első üzenete ennek a ma hallott ószövetségi ige szakasznak, hogy mit is jelent segítségül hívni Istennek a nevét. Ábrahám esetében, ahogyan ezt mind az ószövetségi, de itt az új szövetségi szakaszból is hallottuk, azt jelentette elsősorban, hogy hitt abban, hogy a neki adott ígéretet Isten beteljesíti, és ezért bármerre is járt, mindig, mindenhol oltárt épített és segítségre hívta Isten nevét, hiszen ő átélte azt, hogy az élő Isten nincsen helyhez kötve, nincsen tartományokhoz, vidékekhez, városhoz, valami szent helyhez kötve, nincs egy-egy ország, vagy egy-egy néphez kötve, hanem bármerre is jár Isten gyermeke az egész világon, mindenhol Isten jelenlétében él, és mindenhol ennek a jelét, jeleként építette fel az oltárt, hogy itt is az élő Isten az Úr, és ő ott is, idegen földön is, olyan helyeken, ahol először járt is, Isten nevét hívta segítség az ő számára, tehát Isten neve segítségül hívása elsősorban az ígéret beteljesedéséért történő imádságot jelentette, és nagyon megrendítő, ahogyan Tompa Mihály megfogalmazza a Gályarok fohászában, hogy miért is hívja segítségül Isten nevét a Gályára, Gályán az evezőhöz, az evőpadhoz láncolt prédikátor. Egészen megdöbbentő a vers, én merem ajánlani mindenkinek, hogy olvass el, sőt, igazából ezt a szavalatot is meg lehet hallgatni az interneten, mert ott sokan megkönnyeztük ezt a verset, ahogyan előadta ez a fiatal testvérünk, nem csak az előadás módja, hanem a tartalma miatt, tudnélik a Gályarab nem azért hívja segítségül, Tompa verse szerint, az Úr nevét a Gályán, hogy őt megszabadítsa, vagy hogy minél kevesebb gyötrelemben legyen része, vagy hogy minél hamarabb érjenek véget a szenvedései. Én azt gondolom, hogy mondhatom, mindannyian ezt tennénk elsősorban hasonló helyzetben. Azért hívni segíts Isten nevét, hogy minél hamarabb szabadítsa meg bennünket a terhektől, a megpróbáltatástól, a szenvedéstől és a gyötrelemtől. Azonban Tompa verse szerint a Gályra azért hívja segítség Isten nevét, hogy soha ne feledj el, ne engedj elfeled, ne add elfelednem, hogy rab vagyok. És előtte pedig az szerepel, hogy pont nem azt kérem, hogy rövidítsd meg aként, hogy minél hamarabb megszabadulhassak, hogy henyélhessek, mert jaj nekem, mihelyt megszokom a gonoszt, hanem a Gályarab a saját helyzetét úgy fogja fel, mint ami, tehát ez a helyzet, ez a megpróbáltatás, őt arra figyelmezteti, hogy csak akkor menekülhet meg az örökké valóságra, hogyha nem felejti el, hogy minden földi körülmények között ő Istennek a rabja, és ha az Úrnak úgy tetszik, akkor elviseli az életveszedelemben forgást, az üldöztetést, a testi és lelki gyötrelmeket annak érdekében, hogy megmaradhasson hűségesen Isten mellett, és ezért hívta, ezért hívja segítségre az Úr nevét, hogy ebben legyen az ő segítségére, ne felejtse el, ne engedje el felejteni, hogy ő azért rab, mert Istennek a gyermeken. És szeretett testvéreim, ez az első üzenet a mai igének tehát, hogy nekünk is emlékezetünkbe idézze Istennek azt az ígéretét, amelyet Ábrahámnak adott, amely nem csak Kánára vonatkozott, az ígéret földjére, hogy a kifejezés is magában foglalja, hogy majd az övé, illetve az ő utódaié lesz a Szentföld, hanem elsősorban, amit olvastunk, hogy általa nyerjen áldást a föld minden népe, és ezért értjük úgy, hogy ez az Ábrahámnak adott ígéret Jézusra mutatott, akiben valóban eljött minden embernek, minden nemzetnek, az egész világnak szólóan az üdvösségnek a most már nem ígérete, hanem lehetősége, hogy aki Jézusban hisz, aki ő benne bízik, az valóban minden érdemtelensége mellett, minden bűne mellett, azokat megbocsátva, megkaphassa az örök életnek az ajándékát. És erről szól Pál apostolnak a bizonyságtétele, amit a Galáciabeli gyülekezetekhez írt levelében az imént olvastunk. Erre hívja fel a figyelmet, és ezt erősíti bizonyságtételében, hogy Isten ígérete a legrégebbi, a amit az embernek adott, ő az Ábrahámnak adott ígéretre hivatkozik, de tudjuk, ő is tudta, hogy már az Édenkertben a bűneset után elhangzik Istennek az ígérete, hogy nem marad felülkerekedve az emberen a bűn és a bűngazdája, a sátán, hanem eljön a megváltó, aki eltiporja a sátánt, legyőzi a bűnnek a gazdáját, és ez az ős evangélium hirdeti azt, hogy az embernek tehát nem kell a bűn rabságában élnie az életet, az életét. Pál apostol tehát ezért mondja azt, hogy Isten ígérete a legrégebbi alapja az ember életének, amelyre építhetjük az életünket, mert Isten ígérete nem változik meg, azt nem változtatja meg semmi, ő pedig azt ígérte, hogy az embernek áldást küld, és az áldásával megmenti az átoktól az embert, hogy az embernek az életet küldi, és az élettel megmenti az embert a haláltól, hogy az embernek az üdvösséget küldi, és az üdvösséggel megmenti az embert a kárhozattól. Ez Istennek az ígérete. És ahogy olvastuk, az ő ígéretének az elhangzása után adta aztán a választott népnek azt a törvényt, amely törvény az ember bűnére világít rá, amely törvény rávilágít az életnek, a megmaradásnak az útjára, a jóra, az örökkévalóra rámutat, és amely törvénynek a megcselekvésére, megtartására az ember nem képes, nem tudjuk megtartani a törvényt, és ezért este sokan kétségbe, hogy mi lesz velem, hogyha nem tudom teljesen megtartani, teljesíteni Isten törvényét, akkor hogy jutok én ő hozzá? Hogy lesz a részem a mennyben? Hogyan lesz részem az üdvösségben, az örök életben? És erről szól az apostol bizonyság tétele, hogy Istennek az eredeti, a legrégebbi ígéretét, szövetségét nem teszi érvénytelenni az, hogy azt mondta, hogy itt van, nézzétek meg ezt a 10 jó tanácsot, a 10 parancsolatot, éljetek e szerint és boldogultok, és az életetek békés lesz, megelégedett, és aki megtartja, az egy kevesebb szenvedésben és több örömben részesül, hanem a törvény arra szolgál, hogy rávilágítson arra, hogy az ember nem annak a megtartása által üdvözülhet, hanem egyedül csak akkor, ha Isten ígéretében bízik, azt elfogadja, azt elhiszi, azt sajátjának tudja. És éppen ezért, amikor a reformáció 500. jubileumi évében visszatekintettünk az elmúlt évszázadoknak sok eseményére, egyháztörténeti szempontból, egy-egy helyen a saját gyülekezet szempontjából is, akkor ezek a mai igék erre figyelmeztetnek bennünket, hogy sokkal régebbre kell igazából visszamennünk, és ünnepelnünk is, mert az ünneplésünknek, a létünknek egyáltalán az alapja, az nem más, mint Istennek az ígérete, vagyis Isten maga. Amíg Isten él, addig él az ő ígérete, az Úr örökkévaló, tehát az ígérete is örökkévaló, ezért mindig, mi most is az ő ígéretére alapozva ünnepelhetünk, örvendezhetünk, és tekinthetünk bizakodással az 500. évforduló elmúltával is majd a saját életünkre, a jelenünkre és a jövendőnkre. És szeretett testvéreim, ezek a mai igék arra is bátorítanak bennünket, hogy nekünk tehát nem a törvény, a szabályok megtartása, önmagunkon és másokon történő számon kérése jelenti a keresztény életünknek a lényegét, a tartalmát, az eszenciáját, hanem arra figyelmeztet bennünket, arra bátorít minket, hogy merjünk élni azzal a szabadsággal, amivel azok élhetnek, akiket nem kötöz meg a törvény. Akik felszabadultak már Krisztusban a törvény kötelmei alól. Mert igaz az, hogy az énekben is elhangzott, hogy sok minden megköt bennünket. A saját restségünk, sokszor a hitetlenségünk, a bizalmatlanságunk, önmagunknak a korlátai, de mindezekből is éppen azért remélhetjük a megszabadulást, mert a törvény, mert a szabályok rendszere alól is megszabadított bennünket a Krisztusban eljött ígéret beteljesedése, megvalósulása, az őtőle megkapható szabadság. És ezzel fejezhetjük be, ezt tehetjük hozzá még, amit az utolsó mondatban olvastunk az apostoltól, hogy Isten az ígéretében ajándékot ígért Ábrahámnak és az ő utódja Krisztus által az egész emberiségnek. Olyan ajándékot, amelyet ő maga ad, amelyet ő készít el, amelyet ezért más nem ronthat el, nem vehet ki sem az ő kezéből, sem azoknak a kezéből, akiknek ő adja az ajándékát. Ez az ajándék olyan, amelyik őtőle közvetlenül hozzánk jön, a miénk lesz, és nem szabad félnünk attól, és nem szabad hagynunk azt, hogy más valaki belártsa magát ebbe az ügybe, hogy más valaki lerombolja bennünk azt a bizalmat, hogy a miénk is lesz az ajándék. Nem szabad attól félnünk, hogy más valaki, ahogyan a római levélben írja az apostol, ki tudna minket ragadni Istennek a kezéből, az ő ajándékozó kezében el van készítve a nekünk szánt ajándék, és nekünk napról napra egész életében szabad azt hinnünk, és abban bíznunk, hogy ez az ajándék a miénk lesz, és ez éltet bennünket most, és az örökké valóságban is. És befejezésül pedig, szeretett testvéreim, azt tehetjük mindehhez hozzá, amit az apostol is hangsúlyoz, hogy sokféle veszedelemben éli a keresztény ember, Isten gyermeke az életét. Úgy, ahogyan a Gájára fohászában ezt egyébként nagyon érzékletesen megfogalmazza Tompa Mihály a költő is, és mégsem ezek a külső veszedelmek jelentik az igazán nagy bajt, az igazán nagy veszedelmet az embernek a számára, hanem az, hogyha ő maga, ha önmaga, ha belülről veszíti el azt a hitet, azt a bizodalmat, azt a reménységet, amely Istenhez kapcsolja őt, amely Jézus követőjévé teszi őt, amellyel el tudja fogadni, kész elfogadni Istennek a neki szánt ajándékát. Ezért mi is abban reménykedhetünk, hogy bármilyenek is, vagy bármilyenek lesznek, a mi életünknek a külső körülményei nem azok az igazán rettentőek, nem azok az igazán veszedelmesek, ha még oly fájdalmasak, ha még oly szenvedésteljesek, vagy ha még oly megpróbáltatásokkal teljek is, hanem az, ami bennünk történik. És ezért imádkozunk, ezért énekeljük az énekeinkben, ezért fogalmazzuk meg saját szavainkkal is azt, amit az Ószövetségben is olvastunk, hogy Ábrám segítségül hívta az Úr nevét, amit Tompa Mihály, a református lelkész költő is megfogalmazott a Gájárok fohászában. Segítségül hívja az Úr nevét azért, hogy tőlünk ezt a hitet ne ragadhassa el senki. És ez adja a feladatot is mindannyiunknak, egymást is segíthetjük sok mindenben, de leginkább abban, hogy ezt a hitet, ezt a bizodalmat, ezt a meggyőződést megőrizzük, ebben mi is segíthetünk egymásnak. Ehhez adjon nekünk erőt, bölcsességet és türelmet Isten most, a jubileumi év vége felé, és azután is egész életünkben. Amen.